Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A héten rendkívüli erejű vihar csapott le Magyarországra. Az első három napon a Mabiz tagbiztosítókhoz érkezett kárbejelentések alapján 45.734 lakásban 7 milliárd 526 millió forint kár keletkezett, közölt a Magyar Biztosítók Szövetsége az MT-vel. A lakásokban a vihar átlagosan 165.000 forintnyi kárt okozhatott. A vállalatok, intézmények, önkormányzatok 1700 káreseményt jelentettek be 1 milliárd 941 millió forint értékben. Még csak nem 4000 helyszínen zajlik az elmúlt napokban keletkezett viharkárok elhárítása, tájékoztatta az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MT-t. A legérintettebb két vármegyébe, Csongrád-Csanádba és Hajdú-Biharba további erősítés érkezett. Ma reggel 6 óráig 11510 a viharral összefüggő káresetről érkezett bejelentés. 400.000 ember maradt áram nélkül, ismertette Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban, felhívva a figyelmet arra, hogy tömeges baleset nélkül megúszta az ország a hét elején tomboló viharokat, ami annak is köszönhető, hogy világszínvonalú embereink vannak, akik világszínvonalú munkára képesek, fogalmazott a miniszterelnök. A fiatal családosoknak szeretne a kormány lehetőséget biztosítani a 3%-os lakástámogatási hitellel, ismertette a kormányfő. Szerint az egyik legfontosabb, hogy ezek a családok tudjanak valahol lakni, ez a támogatás a demográfiai mutatókon is képes lehet javítani. A 40 év alattiak majdnem fele nem saját lakásban él, a fiatalok nem tudnak lakáshoz jutni, vázolta fel a problémát. Úgy látja, a 10%-os önerő megugorható, majd hozzátette azt is, hogy az állami alkalmazottaknak további segítségnyújtását tervezik. A kárpátaljai magyar férfi halála nemzeti ügy, jelentette ki Orbán Viktor. Az ukrán katonai hatóságok által halálra kínzott magyar férfiről szólva kifejtette, egy magyar-ukrán kettős állampolgárról beszélünk, ennél fogva a magyar alkotmány védelme alatt is áll, a magyar közösségnek kötelessége megvédeni az állampolgárait. Az egész ügy gyökere a háborúban keresendő, hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy ahol kényszersorozás közben agyonvernek egy embert, az az ország nem lehet tagja az Európai Uniónak. A világ legélesebb versenye jelenleg az autóiparban zajlik, mondta az Audi Győri gyárában tegnap a miniszterelnök. Orbán Viktor az új Q3-as modellsorozat gyártásának elindulása alkalmából beszélt. Úgy fogalmazott, az európai, így a német autógyártás is csak akkor maradhat versenyben, ha felszabadul a bürokrácia nyomása alól. Elutasította az Ursula von der Leyennel és az általa vezetett bizottsággal szembeni bizalmatlansági indítványt tegnap az Európai Parlament. A jelenlévő 553 képviselő közül 175 voksolt igennel, 360-an nemmel szavaztak, 18-an tartózkodtak. A javaslatot a jobboldali európai konzervatívok és reformerek képviselőcsoport román és lengyel delegációi kezdeményezték korrupciós vádak miatt. Ukrajna újjáépítésében csak azok az országok vehetnek részt, amelyek nem támogatják Oroszországot a háború folytatásában, jelentette ki az ukrán elnök Rómában. Volodymyr Zelenszkij az országa újjáépítéséről zajló nemzetközi konferencián kiemelte, a háború utáni marshall tervre van szükségük. Zelenszkij a római csúcs után kijelentette, egyelőre nem lesznek béketárgyalások Oroszországgal, mivel a korábbi fogolycserékről szóló megállapodások még nem zárultak le. Szerinte Putyin célja az orosz hadsereg létszámának 1,5 millió főre bővítése, valamint a katonai költségvetés 300 milliárd dollárra növelése. Itthon már csak nem minden jogosult gazdálkodó megkapta a terület és állatalapú támogatásokat, tudatta az Agrár és Vidékfejlesztési Támogatásokért felelős államtitkár. Június végéig csak nem 157 ezer gazdálkodó részére, mint egy 767 milliárd 600 millió forintot fizetett ki a magyar államkincstár. Ez az előző évhez képest 11 milliárd forinttal magasabb összeg. A 2024. évi egységes kérelem keretében igényelt terület és állatalapú támogatások döntő többsége az előző években tapasztaltnál gyorsabban érkezett meg, közölte Viski József. Hétfőn indulhat haza Kapu Tibor kutatóűrhajós, közölte a Hunor Magyar űrhajós program a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint az Axiom 4 küldetés 4 fős legénysége Várhatóan tehát július 14-én fejezi be küldetését, és magyar idő szerint aznap 13 óra 5 perckor elhagyja majd a nemzetközi űrállomás fedélzetét. A Crew Dragon Grace űrhajó Kalifornia partjainál landolhat. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, elszórtan még mindig előfordulhat zápor, zivatar, ha a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet szombaton hajnalban 12-13, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Tiltani nem lehet, hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet. Kikelet a jány, virág a szerelem. Kikeletre virítani kénytelen. Kedves babám, megláttalak, szeretlek. Szeretője lettem én szép lelkednek. Szép lelkednek, mely mosolyog szeriden. Szemeidnek bűvös, bájos tükrében. Titkos kérdés keletkezik szívemben. Már szeretsz egy gyöngyvirágom vagy engem? Egymást tűzi bennem e két gondolat, mint ősszel a felhő a napsugarat. Tudnám, hogy másnak vár csókjára, tündér orcát tejben úszó rózsája. Bújdosója lennék a nagy világnak, vagy odaadnám magamat a halálnak. Ragyog reám boldogságom csillaga, hogy ne legyen életem bús éjszaka.
Szeress engem szívem gyöngye, ha lehet, hogy az Isten áldja meg a lelkedet. Hogy az Isten áldja meg a
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Elindult a Magyar Nemzeti Galéria Borszerdák sorozata. Legközelebb Cimra Gyula életmű kiállítása lesz a fókuszban. Nyár a városban címmel plakátok köszöntik a látogatókat a Várkert Bazár Gloriet lépcsőjén. A Gyulai Várszínház programjában Márai Füves könyvét Bogdán Zsolt és Binder Károly mutatja be. A Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál keretében pedig a Muzsikás Együttes és Petrás Mária, valamint Lakatos Mónika és a Cigány Hangok adnak koncertet. A Zsámbéki Nyári Színházban a Cigány Mózest adja elő Bezeréti Zoltán, majd Cseh Tamás élete elevenedik meg a Füst a szemében előadáson, Fecsei H. Miklós és a Cube közreműködésével. És ezen a hétvégén rendezik meg a Fatemplom Fesztivált Magyar Földön. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. Ezen a nyáron is van borszerda a Magyar Nemzeti Galériában. A programsorozat következő estjén, július 16-án az Árnyék nélkül című Cimra Gyula életmű kiállítás lesz a fókuszban. A látogatók Kolozsvári Marianna művészettörténész kurátori tárlatvezetésén és Barki Gergely művészettörténész rendhagyó sétáján tudhatnak meg többet a festőművészről. A tárlathoz kapcsolódó kerekasztal beszélgetésen Martos Gábor műkereskedelmi szakértő, Nemes Péter, a Nemes Galéria vezetője, Topor Tünde művészettörténész és Kolozsvári Marianna, a kiállítás kurátora válaszol a kérdésre, hogy miért rejtőzködött eddig árnyékban a művész. Gyárfás István gitáros és Olá Zoltán nagybőgős fellépése kíséri majd az estet könnyed jazz örökzöldekkel. Közben a Gál Tibor pincészet borait lehet kóstolgatni. A Cimra Gyula kiállításról Petrányi Zsoltal, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató helyettesével beszélgettem. Nem annyira ismerős Cimra Gyula életműve. Ez miért van így, hogy nem tudunk róla szinte semmit?
a késői alkotásai a művészet kedvelői számára azért ismertek, de az, hogy egy egész életmű hogyan rajzolódik ki, hogyan változik, milyen hatások érték a művészt, az most áll össze talán először, ami nem csak a kiállítás révén, hanem egy vastag katalógus révén is, több tanulmány révén is megfelelő helyen próbálja kezelni Cimre Gyula művészetét.
Az a címe a kiállításnak, hogy árnyék nélkül, és ugye ennek van többféle üzenete.
Az árnyék nélkül ebben az esetben technikai kérdés. És egyszerűen azért, mert hogyha a képeket nézzük, főleg az Cimre Gyula életének második szakaszában, akkor ő egy olyan világot alakított ki, amiben a szín dominál, ami nála egy nagyon jellegzetes színskála, egy visszafogott színvilág, és ebben ő a plasticitást az csak nagyon halványan érzékelteti, erős árnyékokat egyáltalán nem látunk a képeken, és ez az egyik dolog, ami miatt ezek a képek és Cimre Gyula művészete is lépésről lépésre az absztrahálódás és az absztrakció felé haladt. Ha késői képeket megnézzük, akkor a türelszobákat látunk, amelyekben csak egy-egy tárgy helyezkedik el, de ezekben sincsen árnyékolás, és ezáltal ezek csak sík színfelületek egymás mellé rakását jelentik, ami egy nagyon különleges és izgalmas képtípus.
Hogyha máshonnan közelítem meg, akkor tulajdonképpen gyerekek szoktak így rajzolni.
Ez azért jó ez a hasonlat, ez a gyerekrajz hasonlat, mert Cimre Gyula is afelé tendált, hogy a művészetnek a kifejezését leegyszerűsítse a rajz irányába, de ez a kiállítás bemutatja azt, hogy honnan érkezik. És ott lehet látni, hogy valami elképesztő rajztudása volt Cimre Gyulának, úgyhogy az életének a második felében alkotott művek, azok sokkal inkább művészeti tendenciákból vett inspirációk alapján egyszerűsítették le az emberképet, mint valami más okból. Voltak itt azért nagyon fontos külső hatások is. Tehát például az olasz Giorgio Morandi, az egyik ilyen alkotó, aki nagyon hatott rá, vagy Paul Gauguin, és mind a kettő esetében ez a fajta primitivitás, tehát ez a leegyszerűsítés, ez egy jellemző karakterjegy volt. Ezeket is azért is említettük és emeltük ki, mert a kiállítás rendezésének az egyik fő kérdése volt az azt megelőző kutatásban, hogy valójában mi az, ami egyértelműen kimutatható, mint hatás, ami Cimre Gyulát érte.
És mi az, ami egyértelműen őt érte, mint
az egyik, hatás? Az egyik az a két világháború közötti neoklasszicizmus, ami azt jelentette, hogy a klasszikus építészeti formák, térábrázolás, az nagyon markánsan hatott, különösen az olasz művészetre, és ezen belül, vagy ebből kinőve a Giorgio Morandinak a művészete azért nagyon fontos, mert Morandi az életművének egy nagyon nagy részét egyfelől egy redukált motívumvilágra, csendéletekre összpontosította, másrészt pedig a Morandinál is megfigyelhető ez a színredukció, ami azt jelenti, hogy minél halványabb, kevésbé harsány, kevésbé markánsan egymásról ellentétbe állított színeket használt, hanem az egésznek egy ilyen nagyon harmonikus és egy nagyon puha felfogás módját figyelhetjük meg az ő képeinél, és ezek a hatások azért érvényesülnek Cimre Gyula művészetében is, de a háború után a magyar művészetben keveset beszélünk erről, mindig fontos kérdés a művészettörténészek számára, hogy valaki mit láthat. Mert az 50-es években messze nem arról az információ gazdagságról beszélhetünk, mint a háború előtt, amikor Cimre Gyula is utazott még, és Párizsban is többször járt. Az 50-es években ezek az információk nagyon leszűkülnek, valamikor csak szóbeszédben, külföldről kapott levelek formájában ismerték meg ezeket a műveket, vagy, és ez is egy nagyon jellemző része ezeknek a hatásoknak, reprodukcióból, amelyeken rendszerint az eredeti művek méretét nem lehetett tudni, hanem csak egy kis képen lehetett látni, hogy milyen felfogásmódot alkot. Cimre Gyula művészete, nem tudjuk miért, lehet, hogy ebben ez is szerepet játszott, de az élete második felében méretében is redukálódik, és nagyon kisméretű képeket alkot, és ezek a kisméretű képek viszont egy intim néző és műviszonyt eredményeznek, ami miatt közel akarunk lépni a képekhez, és valahogy mint egy ékszert úgy nézzük ezt a pár vonással odarakott kis térrészleteket, amiket festett.
Párizst említette, és a párizsi korszak egy fontos korszak a Cimre Gyulának. Más is, mint a későbbi, a világháború utáni, és különösképpen az életének az utolsó évtizede. Az élete 1966-ban ért véget.
Cimre Gyula kivonult a művészeti életből, és Rákoskeresztúron egy kis házban élt, és nagyon ritkán járt föl Pestre. Ebben az elvonultságban, és ebben a visszafogottságban, és szerénységben töltötte ezt az utolsó néhány évet, és ebben alakította egyre mélyebben, és egyre reduktívabb módon az egyéni festészeti stílusát, ami miatt érdekes ez, hogy vajon ezek a hatások honnan jöhettek, és milyen információk alapján, vagy hogy egyáltalán fontosak-e ezek a hatások, és kimondhatjuk azt, hogy Cimra Gyula művészete akkor logikájából épül, tehát hogy az akkori irányzatokból épül, de egy egyéni állásfoglalás volt végül. Egy sokszor egymásban nyíló szobákat lehet látni ezeken a képeken, és ez is egy érdekes kérdés minden festő életében, de az övében is, hogy mi az, ami fikció, és mi az, ami látvány alapú. Mi az, amit egy alkotó elképzel, és mi az, ami valójában ott van előtte. És ebben az esetben is az, hogy egy házban az egymásban nyíló szobák így néztek-e ki, vagy másként néztek ki, ez egy olyan kérdés, amire a válasz inkább nemleges, tehát hogy nem így nézett ki az ő otthona, ami viszont azt erősíti fel, hogy ez a redukció és ez a különleges látásmód, ez az ő képzeletében zajlott.
Azt már jól megbeszélgettük, hogy hova jutott el Cimra Gyula életének a végén, de honnan indult, hány nagy festői korszaka volt, és ez hogyan jelentkezik a kiállításban?
A kiállítás logikusan halad végig ezeken a korszakokon, amelyekben nem csak az az érdekes, hogy hogyan fest, és ebben kik hatottak rá, hanem az is érdekes, hogy mit festett. És Cimra Gyula számára a táj, a portré, az enteriőr, ezek voltak a fő motivumok. Szerette az ember alakokat, tehát hogy alapvetően ábrázolt aktot is, ábrázolt utcán járókelőket is, de mégis ezek mindig valahogy egy ilyen kompozíciós elemként helyezkednek el a képeiben, nem annyira markánsak. Viszont, ami érdekes, az az önarcképének a sorának a végigkövetése, amivel a kiállítás kezdődik egyébként, mert ott láthatjuk azt, hogy nagyon határozott személyiség néz szembe vissza ránk, mi attól függetlenül, hogy a 20-as, 30-as vagy az 50-es években készült önarcképet nézünk, ha lehet ezt így mondani, ugyanaz a tekintet szemező elünk.
Párizs elég meghatározó volt igen. Az ő számára. Milyen szempontból?
Párizs abban az időszakban, a 20-as, 30-as években a művészetnek a püstje, vagy nem tudom, tehát forró vize. Minden ott zajlik, és minden irányzat ott születik, és látható, hogy ott azokkal a művészbarátokkal, akik körbevették, Pajzs Gőbel, Jenő és mások, nem a szélsőséges avantgard irányzatok iránt érdeklődött, nem a kubizmus foglalkoztatta, nem a szürrealizmus foglalkoztatta, nem az absztrakt művészet foglalkoztatta, hanem a modernizmus, a modern kifejezésmód, és ennek a modern kifejezésmódnak nagyon markáns művészei voltak akkor már nagyon elismertek. És lehet Van Goghra is hivatkozni, lehet Gauguinre is hivatkozni. Rá 1928-ban egy Gauguin kiállítás gyakorolt meghatározó hatást, ami fordulatot is jelentett a művészetében, a színhasználatban, a figura képekben és az árnyék nélküliségben is.
Magyarországon még Párizsból merítette, hova jutott el az ő festészete?
Magyarországon Párizsból merített még, de egyre inkább a második világháborúval és az 50-es évekkel eltávolodik ezektől az élményektől, ami ebben az esetben jót jelent, hiszen ezekben az időszakokban találta meg önmagát, és lett egy nagyon egyedi és nagyon különleges stílusa.
Tehát, hogyha most így áttekintjük ezt az életművet, és nagyon sokan először fogjuk áttekinteni ezt az életművet itt ma Magyarországon, akkor végeredményben mit gondolhatunk róla?
Végeredményben azt gondolhatjuk róla, hogy egy olyan művész, talán azt is mondhatjuk, hogy kísérletező művész, aki a valóságban él, egy városi környezet atmoszféráját éli meg, de ennek ellenére befelé fordul, és egy egyre erősebb, reduktívabb képet alkot erről a világról, ami az életének a legutolsó évében, ahogy a kiállításon is látható, szinte már csak színekben és teret enyhén érzékeltető felületekben és egy-két tárgyban definiálódik.
És mindenképpen árnyék nélkül.
Árnyék
nélkül. Cimra Gyula életmű kiállításáról Petrányi Zsoltot, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató helyettesét hallották. A Magyar Nemzeti Galériától néhány lépésre van a Várkert bazár, annak is a Gloriet lépcsője, ahol is különleges szabadtéri tárlaton kell ismét életre a múlt század eleji nagyvárosi nyarak hangulata. Nyár a városban címmel korabeli plakátok idézik vissza a szecesszió és az Art Deco stílusirányzatai által filmjelzett időszak városi pezsgését a Magyar Nemzeti Galéria és a Várkapitányság legújabb közös kiállításán. A kiállítás kurátora Katona Anikó. Őt kérdeztem.
Látható fent a várban a Nemzeti Galéria terében egy életművészete című kiállítás, ami szecessziós plakátművészettel foglalkozik. És így jött az ötlet, hogy akkor a plakátműfajt ünnepeljük itt lent is tulajdonképpen itt a Várkert bazárban. Meg erre a műfajra nagyon alkalmas a plakát, tehát ez a formátum ez pont megfelel neki, tehát itt ilyen lightboxokban lehet tulajdonképpen reprodukciókat látni, de ugye a plakáthoz ez nagyon illik. És kicsit kitágítottuk az időkeretet, tehát hogy nem csak a századforduló, hanem tulajdonképpen a 20. század első feléről válogattunk plakátokat, az volt a szempont, hogy olyanokat, amik így a nyári életérzést, budapesti nyarakat visszahozzák.
Vannak híres plakátkészítő művészek, mert a szecessziónál ugye, ha nem is direkt plakátot készítettek, mégis be tudtak kúszni az életünkbe úgy, mint művészek.
Igen, a fenti kiállítás is azt mutatja be, hogy a plakát tényleg művészetként született, már a legelső plakátok is művészi igénnyel készültek, és azért ennek az első korszaknak, ami így a századforduló tízes évek, vannak nagy művészei, például a Faragó Géza. Egyébként neki is volt itt rendezve egyszer egy hasonló ilyen lightboxos kiállítás. Tehát ennek a szecessziós plakátnak mindenképpen ő az egyik fő alakja, vagy a Bíró Mihály, tőle a Gyerünk az Edison mozgóba című plakát szerepel. De vannak festők is, tehát mondjuk ez a Donaufestet hirdető plakát, ez Márk Lajosnak a műve. Ő így a század előnek egy nagyon jelentős festője volt, egyébként Amerikában is népszerű volt, mint portréfestő főleg.
Látsz-e, alapvető különbséget nyilván van az akkori plakátok meg a mai plakátok tematikája között. Tehát mi volt akkor fontos, és mi ma fontos? Tehát hol látható az, hogy kb. Eltelt 100 év?
Hát igen, a plakát műfaj az ma egy elég furcsa szerepben van, mert ugye más médiumok már átvették a szerepét, tehát hogy ebben a korszakban századforduló, de még a 20-as, 30-as években is azért nagyon fontos médium a plakát, mint hirdetési forma. Ma meg azért egy teljesen más ilyen média környezetben élünk, és ez tulajdonképpen egy nagyobb reklámkampánynak egy kis része, hogy megjelenik mondjuk plakáton egy kép, de ez a művész igényesség azért ezt kezd elveszni. Vannak még azért olyan grafikusok, akik művelik, meg csinálnak művészi plakátot, kulturális témákban például színházi események, könyvfesztivál, ilyesmi számára, de azért ez most már elég ritka. Itt pedig azt látjuk, hogy elég sokszínű, mert van szabadidős esemény, tehát mondjuk fesztivál, moziplakát, utazási plakát, mondjuk vonattal utazást hirdető plakát, vagy egyáltalán turisztikai plakát, ugye van több ilyen Budapest spa, vagy Gellértfürdő, vagy hasonló témájú plakátunk, és azt látjuk, hogy ez nem függött össze itt a művészi színvonallal, mert tulajdonképpen minden témával lehetett jó plakátot csinálni.
És valahogy ezeket a plakátokat nézegette, az ember visszamegy egy ilyen boldog aranykorszakba, vagy legalábbis ezt idézik meg a plakátok.
Hát igen, itt egyébként többféle korszakot is, tehát ebben a kettesben most a legkorábbi, az a 1896-os a millenium ünnepségekhez készült tulajdonképpen a kötött léghajót hirdető plakát, egy francia léghajóssal fel lehetett menni és megcsodálni a milleniumi Budapestet.
Ezt most is meg lehet
ezt
tenni.
Hát ezt most is ezt újra meg lehet tenni. Így van, így van. Ez a legkorábbi, a legkésőbbi az meg így a 30-as évek, tehát odáig megy el ez a kiállítás. Abból az időszakból meg azért válogattunk több plakátot, mert akkorra forrott ki igazán a turisztikai plakát, mint műfaj. Tehát akkor lett olyan tömegturizmus, hogy már kellett és érdemes volt plakátkampányokon hirdetni, például Budapestet, mint turisztikai célpontot, mint ugye a fürdők városát, és így próbáltak ide csalogatni a külföldi turistákat. Szóval ez több korszak, és hát a plakátoknak megvan az a sajátossága, hogy mindig egy szép képet mutatnak egy történelmi korról, mert nyilván nem a problémákról beszélnek, hanem az élet élvezetéről.
Mondod, hogy válogattátok a plakátokat. Honnan?
Itt alapvetően két gyűjteményből válogattunk, ugye a sajátból, ami a Magyar Nemzeti Galéria grafikai osztályának a plakátgyűjteménye, illetve az Országos Széchenyi Könyvtárnak a plakátgyűjteményéből, ami itt van szintén a várban. És ugye az volt még a szempontom, hogy szerepeljen olyan plakát, ami most is ki van állítva az aktuális kiállításunkon, szerepeljen olyan, ami a 3 évvel ezelőtti Art Deco Budapest kiállításon szerepelt, de szerepeljenek olyanok is, amik még szerintem sehol, tehát amik tulajdonképpen raktárban lapulnak, és akkor most legalább találkozhat velük a közönség.
Nyár a városban. A Várkert bazár Gloriet lépcsőjén látható ingyenes tárlatról a kurátort, Katona Anikót hallották. A Gyulai Várszínházad idén már 62. alkalommal várja a közönségét. A sokszínű program összeállítója Elek Tibor, a Várszínház igazgatója, aki az idén az egyik saját bemutatót a Márai Füves könyvéből készült Az emberi utazás című előadást is jegyzi, amit július 17-én mutat be Bogdán Zsolt színművész és Binder Károly zongoraművész. Elek Tibort hallják.
Ugye van egy összművészeti fesztivál program sorozat, több mint másfél hónapon keresztül. Ez azt jelenti, hogy a legkülönbözőbb műfajokban és a legkülönbözőbb korosztályoknak kínálunk minőségi művészeti élményeket, színházi és egyéb előadásokat. Történelmi drámától a operaesten keresztül a táncszínházi előadásig, kamara színpadi előadásokig, irodalmi humorfesztiválig és egyéb zenei fesztiválig. És ezen belül van néhány kiemelkedő, kisebb tematikus fesztivál, mint az Erdélyi Hét, amit idén 8. alkalommal rendezünk meg, vagy a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválja, amit harmadszor rendezünk meg, a hagyományos népzenei és világzenei fesztiválunk Almos Béláról elnevezett, illetve, ahogy említettem, Irodalmi Humorfesztivál is lesz idén, az két évente rendezzük meg idén 12. alkalommal. Tehát ezek a kiugró csomópontok, de ezen kívül nagyon fontos az, hogy van 4 saját bemutatónk is ebben az évadban is, meg egy felolvasó színházi bemutató, tehát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy 5 bemutató lesz, hiszen a felolvasó színház is először hangzik el.
Akkor nézzük ezeket a bemutatókat. Ez most különösen érdekes, hogy az egyiket te állítottad össze, vagy mondjuk így, hogy te vagy a rendezője az előadásnak?
Én állítottam össze a szövegkönyvét. A 125 éve született Márai Sándor füves könyvéből készítettem én egy szövegállományt, egy általam kitalált koncepció szerint. Ugye a Márai híres füves könyve sok mindenről szól, az ő alkotói gondjaitól kezdve a reszelt répáig, meg reszelt almáig, hogy miért egészséges azt reggel vagy este, már nem is tudom mikor enni, tehát nagyon sok mindenről szól, de én felfedeztem benne egy egységes szövegállománynak a lehetőségét, hogyha kiválogatom azokat a fragmenteket ebben a füves könyvben, amelyek kizárólag az emberről szólnak, az emberi létezés alapkérdéséről, az ember önismereti kérdéseiről, az ember és a világ viszonyáról, és ezt átszerkesztettem, új sorrendet adtam neki, egy ívet adtam ennek a szövegnek, van eleje, vége, és az is a címe, hogy az emberi utazás, és ezt egyetlen színész fogja előadni, a kiváló kolozsvári színész, Bogdán Zsolt, de lesz egy zenei alkotótársa, így mondhatnám, Binder Károly, a kiváló zongoraművész. Zenei szövegpárbeszéde is lesz ez az est, ők ketten fogják ezt a szöveget a közönségnek fölkínálni, mint egy értelmezésre is, hiszen a füveskőmnek a szövegei, pontosabban amiket én kiválasztottam, azok mindenképpen mély gondolatokat már filozófikus mélységű gondolatokat tartalmaznak, miközben időnként költői szépségű is ugye a márai nyelve, és ezen mindenképpen a befogadónak majd gondolkodnia kell, meg összeraknia magába, hogy ez az utazás, amit én elképzeltem, ez az ív, ez honnan hová tart tulajdonképpen.
Bogdán Zsolt és Binder Károly, őket te választottad?
Én választottam, mert Bogdán Zsoltot régóta nagyon nagyra tartom, korunk egyik legjelentősebb férfi színészének, gondolom többször dolgoztunk már együtt a Gyulai Vászonyházban, több előadásban, sőt bemutatóban is szerepelt, tehát amikor az előadás fölrém lett előttem, akkor végül ő ráesett a választás. Binder Károly szintén régi művésze a Gyulai Vászonyháznak, régi jazzfesztiválokon is szerepelt, az Irodalmi Humorfesztiválon is szerepelt, más előadásokban is közreműködőként szerepelt, és őt is el tudtam képzelni, hogy mivel ő a klasszikus zongoraművészetben is otthon van, de a jazz improvizációkban is, hogy ő alkalmas lehet egy olyan új zenei mű sorozat létrehozására, ami illeszkedik és dialógust folytat ezzel a márai szöveggel.
A Gyulai Várszínház műsorán szerepel július 17-én a Márai Sándor füves könyvéből készült előadás, az emberi utazás. A produkció összeállítóját és szerkesztőjét, Elek Tibort hallották, aki egyben a Gyulai Várszínház igazgatója is. És most pedig hangolódjunk a muzsikással a július 11-i koncertre, amikor is a Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál keretében a muzsikással fellép Petrás Mária, és ott lesz Lakatos Mónika és a Cigányhangok is.
Magas hegyről fúj le a víz, többet rózsám bennem ne bíz. Ha bízol is, csak úgy bízzál, szeretőről gondoskodjál. La 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 la. Sultán megbántad már, hogy engemet megbántottál. Bébusultán megbántad már, hogy engemet megbántottál. Sose búsulj, úgy is késő, ami elmúlt, vissza nem jön. Na 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 na.
A Zsámbéki Nyári Színház ezen a hétvégén két előadással is várja a látogatókat. Július 11-én a Kácsor Zsolt Cigány Mózes című regényéből készült monodrámát Bezerédi Zoltán adja elő. A budapesti Katona József Színház sufniában már évek óta sikerrel fut a produkció, amiről először Kácsor Zsoltot, majd Bezerédi Zoltánt kérdeztem.
Írtad egy regényt, a Cigány Mózes. Ez a Cigány Mózes vissza akarja vezetni a saját népét Indiába. Ez egy nagyon érdekes karakter, egy nagyon vicces karakter, ha úgy akarom, ugyanakkor fájdalmas karakter is. És amire erről beszélgetünk, hogy a Katona József Színházban, egész konkrétan a Sufniban, Bezerédi Zoltán csinál egy estet, egy monodrámát ad elő. A Cigány Mózesből, annak az öt részéből az első részt ő maga kézbe vette, meghúzta, nyilván ez a te írásod, de mégis ő, aki ugye mondja a szöveget is. Színészként azért egész más valamit színpadra tenni, mint hogy te olvasod, mint regényt. Nagyon nagy sikerrel megy az est, állandó teltházzal, mert jó a szöveg, és nagyszerű a Bezerédi. Ez egy érdekes vállalkozásod neked, nagyon fontosnak tartod, ez többször hangsúlyozott, hogy öt részből áll ez a Cigány Mózes című regényed, mert az öt egy nagyon fontos szám.
Igen, de nem csak nekem fontos szám, hogy általában a világegyetemben fontos szám. Tehát öt részből áll a tóra. És azért áll öt részből a Cigány Mózes, mert ugye ez egy ilyen tóra-szerű szöveg akar lenni. És azért van benne olyan sok tóra idézet.
Tehát egy nagyon különös perspektívából írod meg a cigányságnak a történetét.
Ez nem a cigányság története, csak vannak benne adalékok a cigányság történetéből. Nagyon fontosnak éreztem például, hogy azért van benne egy konkrét pogrom, mert Nyugat-Európában századokon át rendszeresek voltak a pogromok a cigányok ellen, és nagyon sajnálatos, hogy ma ennek így nem nagyon van nyoma az európai kultúrkörben, így nem nagyon szokás a cigányoktól egy elnézést kérni, pedig volna miért.
A holokausztér is például.
Az már kezd átmenni a köztudatba, de az, hogy a középkori városokban a cigányokat voltak éppen kinyírták, tehát mai német városokban olyan tömeggyilkosságok történtek, hát hogy mondjam, az embertelenség az kevés szó erre, hogy ezt kifejezzem, és nem nagyon van ennek nyoma. És azt akartam, hogy ha már nincs nyoma, akkor ez a Cigány Mózes legyen egy nyoma annak, hogy ezeket a szerencsétlen embereket csupán az életmódjuk, bőrszínük, a másságuk miatt voltak éppen halálra ítéli a többségi társadalom. Egyébként ma is Magyarországon.
Mit szóltál ahhoz, ahogy Bezerédi Zoli megközelítette?
Hát az egészen döbbenetesen nagy élmény nekem. Azóta én úgy hívom őt, hogy ő a magyar hangom. Mert ahogy ő mondja a cigány Mózest, az éppen olyan, mintha én gondolkodnék rajta, hogy mit kellene írni. Szóval döbbenetes, mert olyan, mintha ott formálódna előtte a történet a gondolataiban. Hogyha esetleg bele kell olvasnom valami miatt, akkor az ő hangján hallom, nem az enyémen.
Én ismertem a Zsolt könyveit, és fölkeltette a figyelmemet is, mint tárcaíró még a Népszabadságban. Nagyon érdekeseket írt, és azt én mindig elolvastam, hogy ez ki ez az emberke, és elolvastam a Cigány Mózest, és úgy éreztem, hogy nekem ezzel valamit kezdeni kell. Vannak ilyen anyagok, tehát olvas az ember egy könyvet, könyv, jó könyv, rossz könyv, mindenféle, de van olyan, ami egyszer csak elkezdi piszkálni az embert, hogy ebből kéne valamit csinálni. Öt könyvből áll az egész könyv, és az első része a Genezis, az a cigányok Magyarországra jövetelének egy fikciós története, roppant szellemesen és roppant tragikusan. És ez nekem annyira tetszett. Van bennem valami kis cigányvér, ezért mindig is nézi az ember az ilyen identitás keresésben, hogy mi a kötődésem hozzájuk. És azt gondoltam, hogy én ezzel valamit kezdtek. Nagyon tetszett a nyelvezete is. Éreztem belőle a teatralitást, tehát ami nagyon fontos, hogy úgy éreztem, hogy teatrálisan jól megszólaltatható. És akkor megkértem a Kovács Marci zenész barátomat, csinált hozzá zenét, és akkor belevágtam, tehát még akkor nem volt színház, mert pandémia volt, és akkor megtanultam félig, mert azért arra is kíváncsi voltam, hogy egy ilyen mennyiséget én képes vagyok-e megtanulni még. És meglepően gyorsan ment a tanulás, és akkor eljött az időpont, akkor ki kellett tűzni, és akkor onnan volt még 6 hetem. De akkor én még nem tudtam az egészet, és megtanultam a maradék részt, és megcsináltam, és akkor az Eszter, a díszlettervezőm segített nekem, meg a jelmeztő csinálta. Szóval beszálltak kollégák ebbe, és egyszer csak megszületett ez a történet, és egyre jobb, minél többet mondom, annál izgalmasabb, mert én egyre több színt fedezek föl benne, jobban tudom megszólaltatni, és már 3 éve játszom teltházakkal, és nagyon szeretem csinálni, és nagyon jó visszhangja van.
Ezt a szöveget, ezt te alakítottad magadnak.
Csak húztam. Ez egy az egybe a Kácsa Zsolt. Ő archaikus nyelven írta, még úgy is tördelte, mint a tóra van tördelve, tehát bizonyos szóközöket nem lehet visszaadni, tehát azt én elhagytam, ezt a tördelést, de csak húztam a szövegéből, semmit bele nem írtam, semmit nem változtattam rajta, egy az egybe azt a szöveget mondom, annyi, hogy rövidebbet mondok, mert 1,5 óra az, amit el lehet viselni egy emberből.
A monodráma az egy nagyon kemény műfaj, szerintem egy színésznek kiállni, és semmilyen segítséged nincs, csak te vagy magadnak. Ezt szereted?
Nagyon. Tulajdonképpen, mivel úgymond én rendezem magam, de nem én rendezem, hanem úgy mondom, a közönség rendez. Tehát minden előadásból megérzem, hogy ők hogy reagálnak, hogy veszik, akkor megérzem, hogy mik hatottak jobban, mik nem hatottak annyira, mit kell jobban szétszedjek. Tehát folyamatosan alakítom az egészet, és akkor a közönség hatására egyre izgalmasabb kezd lenni. De ez így volt az Eszterházi Estemben is, és a Bagatellel is, hogy szépen a közönség betolta, hogy mi a jó változat.
Cigány Mózes. A Kácsor Zsolt regényéből készült monodrámát Bezerédi Zoltán adja elő július 11-én a Zsámbéki Nyári Színházban.
Peso.
Szintén a Zsámbéki Nyári Színházban látható a Füst a szemében című előadás július 13-án. Becsei H. Miklós rendezésében Bérces László beszélgetőkönyve nyomán Bereményi Géza és Csengei Dénes dalszövegeivel érkezik a produkció, amit a színész rendező és csapata a Cube ad elő. A beszélgetőkönyv szerzőjét, Bérces Lászlót kérdeztem.
Az est maga a te beszélgetőkönyved alapján született. Pontosan mikor írtad meg a beszélgetőkönyvet?
2006-7 körül.
Ez a te specialitásod, igen, egyébként, igen, hiszen Törőcsik Marival is készült egy ilyen beszélgetőkönyv többek között, tehát lehet, hogy abból is lehet majd egyszer egy hasonló műsort csinálni, de mindesetre itt van ez a beszélgetőkönyv, és ez alapján készült el a Füst a szemében című műsor. Te ebben részt vettél valamelyest? Íróként, dramaturgként, rendezőként?
Hát a legelső részvételem az volt, hogy a tavaly Ördökatlanon odajött hozzám, mondom, hogy Miklós, de mindenki hasiként ismeri
Becsei
H. Miklóst, hogy el tudnám-e küldeni a könyvet már mint e-mailben. Jó, elküldtem. És aztán meg újra hívott, hogy akkor ő neki kedvelne ebből. Én nem szóltam bele, de hívott. Sokszor konzultáltunk a szövegről, de beleszólni nem akartam. Ezt ő úgy értelmezte, ahogy akarta, azt választotta ki, amit ő akart. De hát mégiscsak Cseh Tamásként mondja ő el, és Szabó Balázs a zenésztársa. Ezt az életet, az életnek fontos pillanatait. Én azt gondolom, hogy elég hiteles előadás született. De ez nem a könyvnek köszönhető, hanem annak a nagy kíváncsiságnak és tiszteletnek is, ami Miklósból áradt. Nem rendeztem, az biztos, hogy nem, ezt ők találták ki, de sokszor voltam próbákon. Én elmondtam, amit gondolok, aztán jó lett, az a lényeg a vége, hogy jó lett. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt a könyvet vették alapul.
És akkor ez alapján ugye végigkövethető is a Tamás élete.
Igen. Én legelőször arra figyelmeztettem, hogy ami szöveget ő összerakott, és ami dalokat közbeékelt, az egy 4 órás műsor. De így is elhangzik minimum 15 dal, és nagyon jól. Tamás dalait nagyon sokan éneklik. Ugye mindig az a kérdés, hogy most valaki utánozni akarja, aminek nincs értelme, vagy saját magát próbálja megfogalmazni. Én azt látom, hogy Miklós is és a társai is úgy hűségesek, hogy a hittel kapcsolatban, a természettel kapcsolatban, a magánnyal, szerelemmel kapcsolatban saját kérdéseiket fogalmazzák meg, de Tamást hívják segítségül. De ez mégiscsak egy vallomás tulajdonképpen tőlük.
Dicsérő éneket én nem leszek, mi más is lennék, csak csöndeket. E szó jó, csönd vagyok, csönded vagyok, ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér, se jel, se lánc, csak csönd, melyik igény. Mit vagyok, mit nem neked? Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölében hajolj, láss, kamu vagyok, belőlem csak jövőd jósolhatok. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked? Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneket én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.
Füst a szemében. Bérces László beszélt az általa írott Cseh Tamás könyv alapján készült produkcióról, amit Vecsei H. Miklós és a Cube ad elő július 13-án a Zsámbéki Nyári Színházban. Július 11-e és 13-a között rendezik meg az idei Magyarföldi Fatemplom Fesztivált. A fesztivál alapítója Rátóti Zoltán mellett a Kaláka Együttes, most annak vezetőjét, Grillusz Dánielt hallják.
Rátóti Zoli érdemei elévülhetetlenek, már csak abban, hogy Magyarföldön, ami egy kicsi zalamegyei település az Őrségben, fölépítette ezt a fatemplomot.
Mint polgármester építette föl.
És amikor mi válságos helyzetbe kerültünk a diósgyőri Kaláka Fesztivál helyszínét illetően, akkor ő mondta, miért nem jöttek Magyarföldre? Hát mondtam, Zoli, hát azért 500 kilométerre van onnan, hát nem lehet egy fesztivált így áthelyezni. De elmentem, megláttam, hogy nagyon rabul ejtett annak a tájnak a szépsége. Van valami szakrális tényleg abban az egész helyszínben. Úgyhogy én azt mondtam, hogy hát azt ide nem tudjuk áttransportálni, de csinálunk egy másikat. És az lesz a neve, hogy Fatemplom Fesztivál, és oda kicsit más jellegű programokat fogunk szervezni. Most lehet, hogy olyan lírai dolgokat, meg csendesebb dolgokat nem is biztos, hogy bevállalnék az Egri Folk Fesztiválon. Vannak azonos pontok, mert hogy a Kaláka is játszik, meg Ferenci Gyuriék is ott lesznek, a Csíkzenekar is ott lesz. Lesz Rasz Kaláka koncert, Raszkákkal mi közösen. Két fiatal népzenei együttest is bemutatunk, akik Amerikában jártak, mert mostanában Ferenci Gyurinek volt egy ilyen akció, hogy amerikai egyetemekre eljuttatott fiatal zenekarokat, és ott végeztek. De hát lesznek olyan zenekarok is, mint például a Mistral, akik örök barátaink. Most lesz muzsikás koncert is majd vasárnap, ők fogják majd zárni. És hát lesz egy istentiszteletünk is, ahol a ökumenikus templomnak megfelelően egy ökumenikus istentisztelet lesz, három felekezetnek a lelki pásztorai lesznek jelen, és a fesztivál közreműködő is valaki tud, az ott lesz. Ez egy nagyon szép alkalom mindig. Utána lesz egy bibliai koncertünk, ez a bizonyos Itt járt a Földön Ferenci Gyurival és Besze Gáborral. És még az, ami nagyon szép dolog, hogy a Honvédség, meg a Légerő Fúvos Zenekar Veszprémből mindig eljönnek erre az istentiszteletre, és ők az orgona. Egy 20 tagú fúvós zenekar, úgyhogy úgy énekeljük a templom énekeket, meg a himnuszt, hogy...
Orgona helyett a fúvós zenekar szól. Orgona
fúvós zenekar szól, igen. Van egy hagyományunk, hogy szimfonikus zenekar. A Zalaegerszegi szimfonikus zenekar már többször adott ott koncertet. Tavaly a Bach kettős versenyt játszották két zongorával, idén meg Grieg zongora verseny lesz. Hihetetlen, hogy ilyen mezőn fölállítják a szimfonikus zenekart, és hoznak zongorát. Nagyon hálásak vagyunk a csapatnak ezért. De hát Rátóti Zoli is föl fog lépni, meg Szalóki Ági is ott lesz, meg Sebestyén Márti is. Még egy csomó, menjenek föl fatemplomfesztivál.hu, és ott mindenki láthatja.
Az e hétvégén zajló Fatemplom Fesztiválról az alapító Kaláka Együttes vezetőjét, Grillusz Dánielt hallották. A mai merítés zárásaként Ferenci Györgyöt hallgassuk, aki több formációban is fellép Magyarföldön. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Az ég ma fátyolos, mint egy könnyes lány szeme, de lehajlik kéken, hogy dalomat kezdem, s mint te szoktál, kedves, ajkamra úgy a lélek, nyakamba fonódó, szűzkarokkal a fény. Az ég ma fátyolos, mint egy könnyes lány szeme, de lehajlik kéken, hogy dalomat kezdem. Hé, ma meghempergős, jó kedvemben vagyok, szemem is másképpen kisfiúson ragyog. Te se zokog, kedves lány, de átszövik a kint, minden valóságnál igazabb álmaink. Ez zárkám kopott fa lenné, zönyös gökarnevá, tréfás végállatok, lekocottak reját, s a vasrácsok előtt gomoly gopor szemek, csillogó pohókás körtáncot lejtenek. Zárkám kopott fa lenné, zönyös gökarnevá, tréfás végállatok, lekocottak reját. Hey, ma megkempertős, jó kedvemben vagyok, a szemem is másképpen kisfiúsan ragyog. Te se zokog, kedves lány, átszövik a kint, minden valóságnál igazabb álmaink. Rep, 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 rep
az okó, kedves lány, átszövik a kint, minden valóságnál igazabb álmaim. Hey, hey, ma megkempertős, jó kedvemben vagyok, a szemem is már képpen kisfiúson ragyog. A tes az okó, kedves lány, átszövik a kint, minden valóságnál igazabb álmaink.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!